Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mennyien vannak itt körünkben 10 éven aluli gyermekek? Álljatok fel, legyetek szívesek, hadd lássalak benneteket. Először szeretnék még nektek szólni egy néhány gondolatot. Legyetek szívesek odafigyelni, ne zavartassátok magatokat, hogy a felnőttek is hallják, lehet, hogy ők is tanulhatnak belőle egy picit. De most először nektek szeretnék egy ígét felolvasni, a Példabeszédek könyve 20. fejezet 22. versét, és ezt szeretném, hogyha megtanulnátok. Ne mondd, bosszút állok rajta, várjad az Urat, és megszabadít téged. Tehát ne mondd ezt, hogy én megbosszulom, én igazságot szolgáltatok, én bosszút állok rajta, hanem várjad az Urat, majd ő megszabadít téged. Ugye nem olyan nehéz, nem olyan hosszú, hogy ne tudnánk megtanulni kívülről. Akkor próbáljuk most együtt elmondani még egyszer. Mondjátok velem együtt. Ne mondd, bosszút állok rajta. Ne mondd, bosszút állok rajta. A következő fele a mondatnak. Várjad az Urat, és megszabadít téged. Mondjátok velem. Várjad az Urat, és megszabadít téged. Ez egy olyan mondat, ami más formában benne van máshol is a Bibliában, én ezt az Ószövetségből, a Példabeszédek könyvéből olvastam fel nektek, de benne van az Új Szövetségben is, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levelében. Itt egy kicsit nehezebb mondat, de ugyanez az értelme, hogy magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem hagyjátok az igazságosan ítélőre, majd ő megfizet. Gyerekek, amikor tanultátok a gyermekiskolában Dávid és Abigail történetét, emlékeztek rá, hogy ott is volt ilyen probléma, hogy Dávid elhatározta magában, hogy ő bosszút áll Nábálon, ez egy gazdag ember volt, mert Nábál az nagyon igazságtalan és kemény és nagyon faragatlan ember volt, nagyon tisztességtelenül viselkedett vele meg a katonáival szemben. Dávid, Izrael királya, egy alkalommal katonáival együtt egy olyan vidéki környezetben járt, ahol nem volt ennivalójuk, elfogyott egyszer az ennivaló, és mivel ők szerető szívű, szolgálatkész emberek voltak, a közelükben levő pásztoroknak segítettek, és megvédték őket az ellenségtől. De amikor elfogyott az ennivalójuk, akkor oda kényszerültek, hogy a környéken levő gazdag emberhez forduljanak, aki épp a juha így nyírta, és abban az időszakban, amikor a juhokat nyírták, az volt a szokás, hogy vendégséget szereztek a rászorulóknak, és bejelentkeztek, hogy hát most nekünk is szükségünk van lenne ennivalóra, de ez a Nábál nevezetű gazdag ember, ez nagyon szemtelenül viselkedett Dáviddal is, meg a Dávid katonáival is, és nem adott nekik enni, hanem még inkább ki is csúfolta őt, Dávidot is, meg Dávidnak a katonáit. És ezért Dávid nagyon megharagudott, és azt mondta, hogy én bosszút állok rajta. Ezen a Nábálon nem érdemli meg, hogy éljen az ilyen ember, aki ennyire tisztességtelenül viselkedik. Azért mondom el nektek ezt a történetet, meg azért szeretném, ha megtanulnátok az igét, mert ilyen a mi emberi természetünk, hogyha igazságtalanul bánnak velünk szemben, akkor majd mi igazságot szolgáltatunk, majd mi bosszút állunk rajta, ilyen az emberi természet. Hát bizony a gyerekek is már gyakorolják ezt, de a felnőttek is nagyon sokszor beletévednek ebbe a magatartásba. A Biblia ezt tanítja és ezt tanácsolja nekünk, hogy ilyenkor fogjuk vissza magunkat. Amikor igazságtalanság ér bennünket, mint ahogy Dávidot is igazságtalanság érte, és azt mondta, hogy majd én elégtételt adok, majd én megtanítom Móresre Nábált is, meg a családját is, hogy lehetnek ennyire Izraelben, akinek én királya leszek nem sokára, ennyire igazságtalan és ennyire gonosz emberek nem lehetnek. És Dávid igazságot akart szolgáltatni, de Jóisten megakadályozta őt ebben, és elküldte elé Nábál feleségét, és Nábál feleségét úgy hívták, hogy Abigail, ő szívére, lelkére beszélt ennek a királynak, Dávid királynak, És Dávid király lecsillapodott, és azt mondta Abigailnek, Abigail, neked igazad van, nem szabad nekem kezembe venni az igazságszolgáltatást, Isteni az igazságszolgáltatás, csillapodjunk le, várjuk az Urat, majd ő lesz az, aki megszabadít engem. És most röviden elmondom a történet befejezését. Képzeljétek el, tényleg megszabadította az Úr Dávidot, anélkül, hogy ő bármit is tett volna azért, hogy megbüntesse Nábált. Nem kellett Nábált megbüntetni. Nábál rövid időn belül megkapta a méltó büntetését, megkapta a jutalmát a Jóistentől, és Dávidnak nem terhelte a lelkiismeretét, hogy olyan dolgot cselekedett volna elragadtatásában, indulatból, amelyet később meg kellett volna neki bánnia. Az a probléma, gyerekek, azzal, hogy ha indulatból, haragból csinálunk valamit, akkor olyan dolgok is belecsúsznak, amit meg kell bánnunk. Az Isten pedig szeretné megőrizni tisztán a mi lelkünket, a tiéteket is. Ennyit szerettem volna nektek mondani. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek rám, és most a többieket kérem, hogy lapozzunk Jeremiás próféta könyve 6. fejezetéhez, és a mai igénket Jeremiás könyve 6. fejezetéből olvassuk a 16. verset. Jeremiás 6.16 lesz a mai igénk, amiről együtt gondolkodunk és együtt beszélünk. Jeremiás 6.16 így hangzik. Így szólt az Úr, álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől. Melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek. És azt mondták, nem megyünk. Jeremiás könyve a végidőkben élő, hívő emberek napi olvasmánya kellene, hogy legyen. Ezt olvasom ki legalábbis Jeremiás könyve 23. fejezet 20. verséből, és a 30. fejezet utolsó verséből. Jeremiás 23.20, ennek az utolsó félmondata így hangzik, az utolsó napokban értitek meg e dolog értelmét. És a 30. fejezet, 24. verse szintén így fejeződik be, az utolsó napokban értitek meg ezt a dolgot. Ezek a rövid utalások arra hívják fel a figyelmünket, hogy Jeremiás könyve olyan dolgokat tartalmaz a Bibliában, amely különös jelentőséggel bír azok számára, akik az utolsó napokban, vagy a történelem utolsó időszakában élnek. Ezért sokat kell olvasnunk Jeremiás próféta könyvét, és gondolkodni annak tanulságain. Akkor is, hogyha nehéz olvasmány. Én elismerem, hogy Jeremiás próféta könyve nagyon nehéz olvasmány, de ez nem azt jelenti, hogy akkor félre kell tenni, és könnyebb olvasmányokat kell csupán olvasni a Bibliából, hanem venni kell a fáradtságot, és addig olvasni, addig kutatni, amíg a maga helyén nem tudjuk kezelni a különböző részeit Jeremiás próféta könyvének. Tudnék, az egyik legnagyobb probléma Jeremiás könyvével az, hogy azok a leírások, proféciák, amik benne vannak, össze vannak keverve. Teljesen összekeverték. Ennek egyik lehetséges magyarázata az, hogy Jeremiás könyvének az első változatát az egyik király, Jojákim király eltüzelte. Egyszerűen fogta magát és bedobta a tűzbe. És az Úr azt mondta Jeremiás prófétának, hogy mindazt addig, amit eddig leírtál, írd le még egyszer. És Jeremiás próféta most már nem időrendben, hanem szakaszosan leírta azokat, amiket Jósiás király korában, Joakház király korában írt le, és mellé tette a Jojákim király korában leírt dolgokat is, és emellé csatolták a Sedékiás király korában írt proféciákat. Jeremiás könyve ez egy olyan gyűjtemény, ami hasonlít ahhoz a kirakós játékhoz, ahhoz a puzzle játékhoz, amit nekünk kell magunknak összeraknunk, hogy összeilleszkedjenek. Nem annyira bonyolult, nem annyira nehéz, hogy ne tudná bárki elvégezni. Figyelmesen el kell olvasni egy fejezetet, a benne levő utalások néha segítenek, mert van, amikor Jeremiás próféta leírja azt, hogy Jójákim királykorában, vagy Sedékiás királykorában, és akkor tudjuk a maga helyén kezelni azt a fejezetet, meg azt a üzenetet is, ami benne van a Bibliában, és összerendezni. Ez egy szép feladat. Felnőtteknek, fiataloknak ajánlom, hogy készítsék el saját maguknak azt a táblázatot, amiben feltüntetik, hogy melyik fejezet, melyik király korában íródott, tehát időrendben össze kell rakni, és érdekes dolgok derülnek ki így. Tehát Jeremiás könyvét nem lehet így olvasni, hogy végigolvassuk az első fejezettől a 50-valahányadik fejezetig, és akkor időrendben van, hanem nekünk kell összeraknunk, hogy melyik fejezet hova tartozik. Na most azért mondtam ezt ilyen hosszan, mert számomra egy talány az első 11 fejezet, nem amiatt, mert nem tudnám, hogy mikor íródott, vagy milyen korszakra vonatkozik Jeremiás könyvének ez a proféciai részlete, hanem azért, mert egyértelmű, hogy Jósiás király korában keletkezett. Ha olvassuk a Bibliából Jósiás királynak az élettörténetét, két helyen is fel van jegyezve a Bibliában, Királyok második könyvében két fejezet foglalkozik vele, és Krónikák második könyvében is két fejezet tartalmazza Jósiás király élettörténetét. Mind a négy fejezetből, a Krónikák könyvéből is, meg a Királyok könyvéből is arról értesülünk, hogy ez az időszak valami fénypont lehetett a déli királyság, Júda királyságának az életében, vagy élettörténetében, mert hiszen Jósiás király korában tatarozták a templomot, felújították a jeruzsálemi templomot, és miközben végezték a felújítási munkákat, megtalálták a törvénykönyvet, Mózes öt könyvét. És amikor megtalálták Mózes öt könyvét, akkor a királynak, Jósiás királynak is a kezébe került ez a könyv, és nagyon megdöbbent azokon a jövendőléseken, proféciákon, amelyek ott le vannak írva, és rögtön be tudta azonosítani, hogy hoppá, hát ez ráillik a mi helyzetünkre. Hát az én édesapám Ámon, és annak az édesapja az én nagyapám Manassé, hát olyan dolgokba vitte bele az országot, ami egyértelműen arra enged utalni, hogy az Isten el fogja vetni ezt a népet. Mindazok be fognak teljesedni, amik ott le vannak írva Mózes 5. könyvében. De hogy én ezt jól értem, meg kellene kérdezni egy olyan embertől, aki hitelesen tudja magyarázni a Bibliát és a Szentírást, és elküldött egy prófétaasszonyhoz, egy Hulda nevezető prófétaasszonyhoz, hogy megkérdezze, hogy igaz az, amit Mózes 5. könyvében le van írva, és jól értem, hogy ez most mind be fog teljesedni a mi népünkön? Hogy ilyen jövő elé nézünk? És Hulda visszaüzent a királynak, Jósiás királynak, hogy igen, ez mind igaz, és ez mind be is fog következni, és nagyon hamar be fog következni. És akkor Jósiás király az mély bűnbánatot tartott tanácsadóival együtt, és elindított egy reformációt, és elindított egy megújulási mozgalmat akkor az országban, és sokan csatlakoztak is ehhez a reformációhoz és megújuláshoz. És el kell, hogy mondjam nektek, hogy Jeremiás proféta szolgálatának, aki fiatal profétaként gondolom, hogy nagyon nagy örömmel vett részt ebben a megújulásban és reformációban, talán ez volt a legszebb, legértelmesebb szakasza, mert Jósiás király halála után, amikor Jósiás gyermekei vették át a királyságot, Joakház, Jojákin, majd Jojákin fia, Jósiás unokája, Joákin nevezető uralkodó is volt, igaz, ő csak 3 hónapig, meg Joakház is 3 hónapig uralkodott. De a leggyászosabb időszak az a Jósiás király harmadik gyermekének az uralkodása volt, a bizonyos Sedékiás, vagy ahogy héberek mondják, a Citkiának az uralkodása volt, és mindazok be is következtek, amelyek ott Mózes 5. könyvében le vannak írva, hogy ha nem engedelmeskednek, ha eltérnek az Isten útjától, hogyha idegen utakat választanak és más úton járnak, akkor mi minden fog bekövetkezni a zsidókra. Mindezek be is következtek. De ami számomra érthetetlen, itt ebben az első 11 fejezetben, hogy tele van felhívásokkal, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a helyükre kerüljenek, hogyan lehet kilépni az öncsalásból, hogy az Úr készen lenne együttműködni velük és megáldani őket, de ebben a jelenlegi állapotukban nem teheti. És ezek közé tartozik ez a 6. fejezet 16. verse is, hogy így szólt az Úr, álljatok az utakra és nézzetek szét, kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjon a ti lelketek, nyugodalmat találjatok lelketeknek. És ezt mondták, hogy nem megyünk. Na most akkor volt reformáció Jósiás király korában, vagy nem volt reformáció? Volt megújulás, vagy nem volt megújulás? És hogyha olvasgatom a többit, és ami ott az első fejezettől a 11. fejezetig található felhívások találhatók, akkor így elgondolkodom rajta, hogy most egy valós megújulás, valós reformáció következett be, vagy csak a nép egy csoportja, vagy csak a király köré csoportosuló emberek életében következett be a reformáció. És bizony szembesülni kell azzal a megállapítással, hogy amikor elindul Isten népek közében körében egy megújulás és reformáció, az nem terjed ki mindenkire. És az nem azt jelenti, hogy felülről vezényelni lehet valami megújulást és reformációt, hanem ahhoz szívből társulni kell a nép minden tagjának, az egyház minden tagjának. És hogyha nem következik be ez, amit így most felhívásként mondott el Jeremiás próféta, hogy tessék választani, tessék összehasonlítani, tessék tudakozódni a különféle utak felől. Hogy melyik az az út, amelyen nekünk kell járnunk, és fedezzük fel azt az igazi utat, azt az isteni utat, amelyen nyugalmat találunk a mi lelkünknek, amelyen helyére kerül, nem csak az egyház, hanem helyemre kerülök én is, mint egyén, mint aki ide születtem erre a földre, akkor nekünk jogunkban áll választani, és a mi választásunkat az Isten tiszteletben fogja tartani. Az Isten nem fog egyházat, nem fog népet üdvözíteni, Isten egyéni embereket, egyéneket fog üdvözíteni a saját személyes választásuk alapján. Ez így volt mindig. Így van napjainkban, így lesz a történelem, a megváltás története lezárulásáig. És bizony Jósiás korában is a nép nagyobb része ezt mondta ki, hogy nem megyünk. És nem akarunk járni azon az úton. És Jeremiás próféta rémülten nézett szét, hogy most akkor hogy van? Most elhárítható az ítélet, vagy nem hárítható el az ítélet? Hulda próféta asszonyon keresztül az Úr azt mondta, hogy időlegesen vissza tudom tartani az ítéletet. De már olyan állapotban van a nép, és olyan állapotban van az egyház, hogy egyenes következményként ennek a generációnak, ennek a nemzedéknek az életében mindaz be fog következni, amit Mózes 5. könyvében olvasunk. Csak talán kegyelemként és Jósiás erőfeszítésére adott válaszként az Isten azt üzente, hogy te nem fogod meglátni. És rendkívüli módon idő előtt kiemelte Isten Jósiást. Érdekes körülmények között emelte ki a Jóisten Jósiás királyt ebből. De Jeremiás próféta az bizony végignézte mindazt a torzolást és mindazt a folyamatot, és lehetnek kárhoztatni Jojákim királyt, lehetnek kárhoztatni Sedékiás királyt, hogy ők vitték bele a népet a pusztulásba, nem ők vitték bele, ők csak ugyanazt testesítették meg, és mondták ki, főleg Sedékiás király, ami a nép szívében, a nép gyakorlatában megtestesült, és amit ők választottak maguknak. Induljunk el az ige megértéséhez, az utolsó megállapításból, most hagyjuk ki azt a mondatot, hogy azt mondták, hogy nem megyünk. Ezt találjuk a felhívásban ígéretként, hogy nyugalmat találtok a ti lelketeknek, hogyha jól fogtok választani. A tanács elfogadásának az eredménye, hogyha kiállunk az utakra, szétnézünk, kérdezősködünk, tudakozódunk a régi ösvények felől, hogy melyik a jó út, és megtaláljuk a jó utat, és azon fogunk járni, Isten azt ígéri, hogy akkor nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Az egyik legnagyobb emberi problémát fogalmazza meg itt az Úr, ami nem csak a zsidókra volt jellemző, és hadd mondjam zárójelbe, hogy sajnos erre a nemzetségre még ma is jellemző, de minden emberre kiterjed, mert az emberi természet és a bűn világának velejárója, az Isten nélküli életnek a jellemzője a nyugtalan lélek. Talán nem kell nagyon bemutatnom, sokszor vagyunk mi is ebben az állapotban, hogy nyugtalan a mi lelkünk. Hogy milyen is a nyugtalan lélek. Minden ember vágyik a megnyugvásra, minden ember vágyik a békére. És akkor Jézus azt mondja, hogy én meg tudom adni azt, hogy nyugalmat találtok a ti lelketeknek. De lehetőséget adok nektek, hogy próbáljátok meg másként is megtalálni ezt a nyugalmat. És amikor Jézus azt mondja, hogy én békességet hagyok néktek, és az én békességemet adom, akkor hozzáteszi, hogy én nem úgy adom, ahogy a világ adja, hanem úgy adom, hogy a ti szívetek, a ti lelketek nem fog nyugtalankodni, és nem fog félni. Különbség van tehát a világ által adott nyugalom, és a Jézus által kínált nyugalom között. A világ által generált béke, és a Jézus által adott békesség között. Elmondtam az újszövetségi párhuzamos igéket, de térjünk vissza ide Jeremiás 6.16-hoz, ahol Jeremiás próféta azt mondja, hogy Isten felkínálja azt a lehetőséget az egyéneknek, hogy nyugalmat találjon a lelkük. Mi kaptunk egy rövid életidőt, és azt hiszük, hogy ez az élet. Azért, mert nem ismerjük a halhatatlanságot, és nem ismerjük az örök életet. Pedig ez a halál és az elmúlás állapota. Ez a 70 vagy ha feljebb 80 esztendő. És ebben az Istentől távoli állapotban, amit mi életnek nevezünk, valahogy beindulnak a különféle funkciók, elkezdenek mozogni a testi, lelki, szellemi erők, és keressük az utat, keressük a helyünket. Útkeresésnek nevezik különösen azt az időszakot, amiben belelépnek a gyermekek a tinédzser korukba, kamaszkorukba. Keresi mindenki a maga helyét. És nagyon sokan nem találják meg felnőtt korukra sem, és különféle utak kereséséből áll ez az egész élet egészen halálunkig. Általában van egy ilyen megállapítás, hogy 40 éves koráig majdnem minden ember olyan nyugtalan állapotban van, hogy ő meg akarja váltani a világot, és tudja, hogy hogyan kell, mit kellene csinálni másoknak, és mit szeretnék én is csinálni ahhoz, hogy jó legyen ez a világ. Hogy ami elromlott, azt meg lehessen javítani. Aztán 40 éves kor után elkezdenek csillapodni a hölgyek is, férfiak is, és kezdik belátni, hogy talán nem én vagyok a megváltó. Nem rajtam keresztül fog megváltozni a világ. Sokan egy ilyen sztoikus beletörődéssel, ilyen rezignációval tudomásul veszik azt, hogy hát vannak rajtunk kívül álló dolgok, és többnyire ebből áll a világ, ebből áll az élet, ezen én úgyse tudok változtatni, ebbe bele kell törődni. Azokban a dolgokban, amelyek pedig az én hatáskörömbe tartoznak, igyekszek eleget tenni a követelményeknek, megmutatni, hogy én jó ember vagyok, én becsületes ember vagyok. De mégis ott áll előttünk az élet, a maga kuszaságával, a maga összevisszaságával, és mindig azt hisszük, és mindig úgy látjuk, hogy szabad akarattal rendelkezünk, választhatunk, mi határozzuk meg az utunkat, és mégsem mi határozzuk meg az utunkat. És mégsem úgy alakul, ahogy mi azt elterveztük, és ahogy mi azt elgondoljuk. Nagyon sokféle út, nagyon sokféle javaslat, nagyon sokféle megoldás, kísérlet van az élet nyomorúságaira és problémáira, amit viszont jellemző az emberiségre és az emberi természetre, és ami közös ezekben a kísérletekben az, hogy azt az utat, amit az Isten javasol, azt nem kérjük. Arra nem megyünk. Ez az emberi természet. És ezt Jeremiás proféta is megfogalmazta, igaz, hogy az akkor élő nemzedéknek és a zsidóknak, hogy vizsgáljátok meg, hogy van-e olyan út, amin nyugalmat talál a ti lelketek, és válasszátok azt az utat, de ők azt mondták, hogy nem megyünk. Azon az úton nem akarunk járni. Azért egy érdekes dolog az emberi természetet megvizsgálva, hogyha már az Isten az értelmünkhöz is tud szólni, és amikor megáldott bennünket jó és rossz közötti különbségtétellel, és tudjuk, hogy melyik a jó út, akkor is kimondja az ember azt, hogy nem megyünk. Ismeritek ezt a problémát? Esetleg a ti életetekben is volt már ilyen? Rokonotok, ismerősötök között volt már esetleg olyan mondjuk szenvedélybeteg, akinek elmondtátok, hogy most már azért érszűkület, vagy tüdőgyulladás, ez már valami tüdőgyulladásnál is több, esetleg rákos jelenségek is, mint hogyha előidéződnének, abba kellene hagyni a dohányzást, vagy le kellene szokni az italról, vagy esetleg valami életmódváltoztatásra van szükség, és vagy azért, mert már nem tudja használni az akaratát, vagy pedig dacból azt mondja, hogy nem. Lehetne járni azon az úton, de én nem akarok azon az úton járni. Tud-e az Isten segíteni ezeken az embereken? Tudott-e segíteni a zsidókon? Akkor ott Jósiás király korában még tudott volna segíteni. És tele van az első 11 fejezet olyan ígéretekkel, és olyan lehetőségekkel, de még a Sedékiás korában elmondott proféciák is tele vannak az Úr ajánlataival, hogy én kész vagyok megváltoztatni az ítéletet. Igaz, hogy egyenes következménye a te választásodnak, és annak, hogy hogyan rajzolódott be a bűnete szíved hústáblájára, az, hogy ez és ez fog következni belőle, de én megváltoztatom, én elfordítom, és az Isten kínálja nekik. De hogyha az ember választása az, hogy én nem akarom választani az Isten útját, akkor az Isten nem fogja elhárítani a veszedelmet. Akkor ok-okozati összefüggés alapján beteljesedik mindaz, aminek be kell teljesednie. És sajnos ilyen az emberi természet. És ilyenkor marad a nyugtalan lélek, és marad tovább a menetelés a halálba. Még egyszer felteszem a kérdést. Törvényszerű, hogy így történjen? Ez a sors, és nincsen lelki béke, és nincsen igazi élet? És ez a Biblia vers tartalmaz egy evangéliumot, egy örömhírt, és ez is benne van, hogy választható és elérhető, hogy Isten népe is, és az egyének is összhangra jussanak Istennel, és helyükre kerülve nyugalmat találjon a lélek. Szeretném feltenni ezt a kérdést, hogy mi okozza a nyugtalanságot. Általában mi az, ami miatt nyugtalan a lélek, és nyugtalan a szív? Nagyon sok megoldási képlet van erre, és nagyon sok okot tudunk megnevezni, és egyet-kettőt felsorolok azért, hogy lássuk azt, hogy az ember milyen választ szokott találni, és miért indul el rossz úton. Például az egyik, szintén a Bibliából veszem, és szintén a zsidó nép életéből, történetéből, azért vagyunk nyugtalanok, mert nem vagyunk szabadok, leigáztak bennünket. Akkor lesz igazán béke, és akkor lesz nyugalom ezen a földön, hogyha elűzzük azokat, akik elvették a szabadságunkat. Ismerős a képlet? Ez egy politikai megoldási javaslat, hogy a béke akkor következik be, amikor a nemzetek önrendelkezését megadjuk. Feldarabolták Szovjetuniót, Jugoszlávia sem Szlovéniából, Horvátországból, Szerbiából, meg én nem tudom, Bosznia-Hercegovinából áll össze, Csehszlovákia is már külön van, külön vannak a csehek, külön vannak a szlovákok. Megoldódott a probléma? Most már nyugodt emberek élnek azon a vidéken? Nyugtalan lélek problémájának nem ez a megoldása. Vagy vegyünk egy másikat. Rossz a javak elosztásának a rendszere. Újra kellene osztani igazságosabban. Lehet, hogy akik hallgatjátok, vagy nézitek a híreket, szembesültök ezzel a problémával, hogy mindegyik párt, vagy mindegyik gazdasági, vagy valamilyen erő azt mondja, hogy úgy kellene elosztani, hogy én mondom javakat. Most éppen benne vagyunk egy újra felosztásba a gazdasági válság kapcsán. És majd nyugalmat fog találni a lélek. Lehet, hogy egyesek nyugodtabbak lesznek, de az emberiség problémájának nem ez a megoldása. Nem is az a gond, hogy rossz a társadalmi berendezkedés, és más formába kellene működni az országnak és a világnak. De még csak nem is az, hogy az általunk igaznak vélt vallást kell mindenkinek elfogadnia, és akkor majd megnyugszik a lélek, a nyugtalanság marad. És érdekes ez a megfigyelés is, hogy az Isten mindenkinek megadja az időt és a lehetőséget, hogy megvizsgálja és kipróbálja ezeket az utakat is, közösségeknek is, meg egyéneknek is. És közben kínálja a sajátját, és mondja, hogy ezt próbáljátok ki. Ez a jó út, ezen járjatok. A kérdés az, hogy mit válaszolunk erre. Malakiás könyvében az anyagi szemlélettel kapcsolatban a tized intézményéről azt mondja a próféta, hogy tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura, hogy nem árasztak-e rátok áldást bőségesen. Itt Jeremiás prófétán keresztül is azt mondja a Jóisten, hogy tegyetek próbára engem. Vizsgáljátok meg azt az utat, amit én ajánlok. Hogy nyugalmat talál a lelketek, vagy sem. Ki lehet próbálni? Számomra ez egy olyan értékes tulajdonsága Jóistennek, hogy ő a teremtő, a megváltó, a történelem ura, a seregek ura. Azt mondja, hogy én csak alternatívát adok nektek, nem kényszerítem rátok az akaratomat. Mint teremtményeimet tiszteletben tartom a saját szabad választásotokat. Választhatjátok ezt is. Hasonlítsatok és válasszatok. Aztán van Sátánnak egy nagyon érdekes cselvetése, mert az emberek egy része elfogadja, és sok mindent bevisz az életébe abból, amit az Úr kínál, és ami az Úr útjának a jellemzője, legalábbis külsőleg és formailag beviszi az életébe. látszólag kipróbálja, de nem talál nyugalomra, és nem nyeri el a békét. Miért nem nyeri el? Azért, mert a nyugtalanságnak az oka nem az, hogy rosszak a formák, és rosszak a cselekedetek, hanem a bűn jelenlét az emberi természetben. Ez a nyugtalanságnak az oka. És ez az, amire Jézus rávilágított, hogy a gyökeret kell kihúzni. Ha az én, az emberi természet irányítása ott marad, csak át van festve minden, a bűn problémája nem oldódott meg, akkor nyugtalan marad a lélek. De előbb beszéltem arról, hogy egyesek különféle társadalmi berendezkedéssel, vagy gazdasági formával látják megoldhatónak a világ problémáját és az emberek problémáját. Én amikor gyermekként megismerkedtem azzal az elmélettel, aztán középiskolás koromban még részletesebben is tanították, amit úgy neveznek, hogy kommunizmus. Mekkor úgy végig gondoltam rajta, hogy ez nem is olyan rossz. Mind a mai napig azt mondom, hogy ez egy egész jól felépített rendszer lehetett volna, ha a bűn problémáját is megoldotta volna. És az emberek valóban nem játszották volna ki a saját rendszerüket is. De ott, ahol az ember csal, lop, hazudik, és ez társadalmilag nem lehetett megoldani. A szívet nem lehetett megváltoztatni abban az időben, összeomlott. És oda került a többi letűnt rendszerhez. Ez is. És mi az az út, amit Jézus kínál? És most szeretném elmondani nektek Jézus kínálatát, amit Jeremiás próféta is előtérbe helyezett, akkor, amikor azt mondta, hogy ha ezen az úton jártok, akkor nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Jézus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. És itt Jézus mindenféle fáradtságra és mindenféle teherre utalt akkor, amikor ezt a hívást elmondta. Máté evangélium a 11. fejezet 28. versétől kezdődő szakaszt talán mindannyian ismerjük. Beletartozik a bűnterhe, amit saját magunk vettünk magunkra, beletartozik a betegség, a fáradtság, a kiszolgáltatottság, az igazságtalanság, mindenféle teher, ami ránk rakódik. És Jézus hívása így hangzik, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik ilyen terhet hordoztok. Én megnyugosztlak titeket. Én nyugalmat adok. Ez a szó, hogy megfáradtatok, ez nagyon sok mindent lefed. A fáradozást, a nehéz munkát, a megterhelt állapotot, a bűnterhét, a bántást, a betegséget, a nyomorúságot, a fájdalmat, az értetlenséget. Mindennel oda mehetünk Jézushoz, és Jézus azt mondja, hogy én megnyugosztlak titeket. Bármilyen sok teher, bármilyen akár fizikai, akár lelki teher rakódott ránk. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Összecseng Jeremiás 6.16-tal. Nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Hogyan kínálja az Isten a nyugalmat? Az első, amit az Isten útjának nevezhetünk, hogy oda megyünk, meghallgatjuk. Meghallgatjuk Jézus Krisztusnak a kínálatát. Megismerkedünk vele, de alapos ismeret. Tehát úgy, hogy hitelesen tudjunk választani, hogy ezt elfogadom, vagy elvetem. Általában én, amikor KT-t tanulok valakivel, akkor el szoktam mondani nekik, hogy az, hogy elkezdünk tanulni, ez még nem elkötelezés. De ez egy kiváló lehetőség, hogy megismerjük a Biblia kínálatát, és hitelesen ki tudjuk mondani ezt, hogy megyek ezen az úton, vagy nem megyek ezen az úton. És a mi nagy feladatunk, ami előttünk áll, az, hogy az embereket eljuttassuk ide, az egész világot nekünk kell megszólítani hívőknek, adventistáknak, hogy válasszanak örök élet vagy örök pusztulás között. De egy ilyen hiteles módon kell ezt felkínálni, hogy ilyenféle utak vannak, legyetek szívesek szembesülni az Isten útjával, és választható az örök élet. És ez a nagy feladat, amelyet a Jóisten a 19. századtól kezdődően az adventistákra bízott, hogy ezt a feladatot el tudják végezni. És azt mondja Jézus, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat. Be tudjuk-e azonosítani, hogy mi az iga, amelyet Jézus kínál, amelyet nekünk fel kell vennünk? Ki az, aki emlékszik rá, akár a bibliai tanulmányaiból, akár pedig Ellen White magyarázatából, Jézus életében?
Mint az állatokat.
Igen, de azonosítsuk be, nevezzük meg, hogy mi az a segítség, az a keresztrúd, amelyet az Isten azt mondja, hogy vegyünk föl magunkra, és akkor azzal fogjuk majd a terheket hordozni. Így van, elosztja a terhet. De mi az? Nevezzük nevén. De most azonosítsuk be, ezek mind csak jelképek, de mit jelképez a járom? Mit jelképez az iga?
Isten szolgálatát.
Az Isten szolgálatát, esetleg más megoldási javaslat. Tessék? Igen. No, a Jézus Élete című könyvet vegyük elő, én nem hoztam fel ide a szószékre, és olvassuk el a Hívás című fejezetből. Ugye, ott található ennek a magyarázata. A Máté Evangélium a 11:28-30-ig terjedő ige szakaszt magyarázza a Hívás című fejezetben, Jézus életében. Az Isten törvénye. Az Isten törvénye az az iga, amit fel kell vennünk magunkra. Ezzel kell szembesülni azoknak, akik követik Jézus Krisztust, hogy az Isten törvénye az nem mellőzhető. Úgy nem fog nyugalmat találni a lélek, hogy az Isten törvényét, mint segítő eszközt nem fogjuk magunk elé. A legnagyobb probléma az, hogy sokan felveszik az igát, és azt mondják, hogy rajtam van az iga, de nem talált nyugalmat az én lelkem, mert még nehezebb lett a dolgom. Én tiszteletben tartom az Isten törvényét, és elmondom, hogy ez jó és igaz, de még nehezebb lett az életem. Mit gondoltok, miért lett nehezebb annak az embernek az élete, aki felvette a Jézus igáját, vagyis az Isten törvényét mindenben a saját életére alkalmazza? Azért, mert az Isten törvénye nem fogja tudni megváltoztatni az emberi természetet. Az Isten törvénye szembesít bennünket azzal, hogy te ilyen vagy, és ha ilyen maradsz, akkor nem talál nyugalmat a te lelked, és akkor képtelen vagy a helyeden lenni. De Jézus nem is fejezte be itt, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat, hanem azt mondta, hogy emellé el kell indulni egy iskolában, és itt jön majd a következmény, hogy nyugalmat talál a mi lelkünk, hogy megtanuljuk tőle a szelídséget és az alázatos szívet. Na ez az út, amelyen nekünk járni kell. Ez az a régi ösvény. Amikor így kapizsgáltátok, mondtátok, hogy a szolgálat törvényét, az Isten életelemét, az Isten indulatát, az Isten magatartását tanuljuk Jézustól. Ezt Pál apostol így mondta a Filippi levélben, hogy az az indulat és az a gondolkodásmód legyen bennetek, amely volt a Jézus Krisztusban. Milyen gondolkodásmód? Milyen indulat volt Jézus Krisztusban? Akkor, amikor ő még Istennek formájában volt? Azt mondta, hogy ez nem zsákmány. Én fölényben vagyok, vannak kiszolgáltatottak, és én megalázom magam, és arra szintre helyezem magam, ami nők vannak. És ő megalázta magát, és olyan állapotban találtatott, mint az ember. Tanuljuk Jézustól az alázatos szívet. Tanuljuk meg Jézustól a megalázkodást. Aki Jézustól tanulja a megalázkodást, annak nem fog fájni az sem, hogyha mások fogják megalázni. Mert az ismerős ebben a dologban, hogy nem szintkülönbség van itt ember és ember között. Az óriási nagy szintkülönbség Isten és az ember között van. Az Isten kész ezt a szintkülönbséget kiegyenlíteni azzal, hogy elküldi ide Jézus Krisztust, és olyan állapotban találtatik, mint a legbűnösebb ember, és a legnagyobb bűnös bűnét is felveszi magára, mint hogyha ő követte volna el azt, és nem azt mondja, hogy én a Szent Isten vagyok magasan fölötted, hanem én olyan vagyok, mint közületek egy. És hogyha ezt az indulatot tanuljuk Jézus Krisztustól, és ezt a gondolkodásmódot, és ezt a magatartás formát, és úgy vesszük föl magunkra az Isten törvényét, az Isten igáját, akkor az én terhem gyönyörűséges és könnyű lesz. Itt nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Minden más megoldási képletnél megmarad a nyugtalanság, megmarad a békétlenség, és megmarad a háború. A háború itt is megmarad, mert Jézus azt mondja, hogy én nem ígérem azt, hogy eltávolodik a nehézség, a próba, még talán a fegyver is ott marad a ti életetekben. De a nyugodt lélek, az Istennel való megbékélés, úgyhogy nem nyugtalankodik a ti szívetek és nem fél, mert Istennel békességre jutottatok, ezt tudom én nektek ajándékozni. Megdöbbentő dolog, hogy Isten népe azt mondta erre, hogy mi erre nem megyünk. Erre nem vagyunk hajlandóak. És testvéreim, itt állunk a nagy nyomorúságos idő előtt, amikor mindazok a dolgok megismétlődnek, amik Jeremiás próféta könyvében le vannak írva, jönnek a hamis próféták, ajánlják a különféle utakat, amiről csak ki kell nyitni a Bibliát, és azt mondani, hogy ez nem az Isten útja. És Jeremiás egyik kortársa Ezékiel azt mondta, hogy az én népem meg így szereti, ahogy ezek a különféle hamis tanítók mondják, és arra megyünk, de amerre az Isten mutat nekünk, arra nem megyünk. Nagyon sokat kell olvasnunk Jeremiás próféta könyvét, mert konkrét veszélyhelyzeteket tár fel Jeremiás azáltal, hogy a Jóisten megőrizte számunkra ezt a könyvet, és olvashatjuk, és tanulhatjuk, hogy hogyan talál nyugalmat a mi lelkünk. Ma is igaz, amit Hulda próféta asszony elmondott Jeremiásnak, elkerülhetetlen az ítélet. Itt érünk a végidején. Mindazok, amik a Bibliában benne vannak, be fognak következni a világra. Elkezdődött már. Elkezdődött az a folyamat, amiről most már nem csak mi adventisták, vészmadarak mondjuk, hogy ez visszafordíthatatlan, hanem ez az igazság, hogy a Föld erőtartalékai kimerülő félben vannak, és kimerültek, és azok a látszat megoldások, amelyeket egyesek még kínálnak, és sokan el is fogadnak, sokan el is hiszik, azok nem sokat adnak az emberiségnek. Tudakozzodjunk a régi ösvények felől. Fedezzük fel a jó utat. Kínáljuk fel az embereknek a jó utat. Kínáljuk fel az embereknek az evangéliumot. Ez a mi feladatunk. Mi vagyunk ezek a Jeremiások most itt, a végidején, akiket az Úr erre a feladatra elhívott. Az első összehasonlításban az emberi természet számára nehezebbnek, terhesebbnek tűnik, ha az Isten törvényét magunkra vesszük, és sajnos a zsidók is felvették magukra az Isten törvényét, de nem tanulták meg a szelídséget és az alázatosságot, és elviselhetetlen, elhordozhatatlan iga volt számukra az Isten törvény, és hiába színezgették, hiába dekorálgatták, és mondták, hogy mi ez, mi felvettük magunkra az Isten igáját, de bűnigája az maradt. És nem találtak nyugalmat. Én szívből sajnálom azokat az embereket, akik ragaszkodnak a hagyományukhoz, ragaszkodnak a vallásukhoz, és elhatároztatott a háború, és végig tart a pusztulás azon a területen, ahol élnek, és nincs nyugalom, és nincsen béke. De nem emiatt sajnálom őket, hanem amiatt sajnálom őket, hogy nincsen béke a szívben, és nincs nyugalom, és nincsen békesség. És sajnálom az egész emberiséget. És szívből örülök annak, hogy a szelídség az tanulható, az alázatos szívet meg lehet tanulni, és működik. Működik az Isten útja. Megtanulhatjuk, megtalálhatjuk a nyugalmat a mi lelkünknek. Azok, akik keresztényként élik az életüket, vagy adventistaként élik az életüket, és nyugtalan a lelkük, azoknak is szól ez a mai ige hirdetés. A Biblia azt mondja, hogy ez nem egy olyan standard állapot, amiből nem lehet kizökkenteni, ki lehet zökkenteni bennünket az Istennel való békességből és az Istennel való kapcsolatból. De azokat, akiket kizökkentett valamilyen módon a sátán, bármilyen körülmények miatt, az Isten, hogyha elfogadják ezt a felhívást, hogy Jézustól akarják tanulni a szelídséget és az alázatos szívet, ugyanúgy vissza lehet rakni, mint ahogy Dávid is visszakerült a helyére. Szívből kívánom nektek, hogy legyetek ti is a helyeteken, legyetek Jézus mellett. Égi Atyánk, jó Istenünk, köszönjük, hogy a mi nyugtalan lelkünkkel, terhünkkel mehetünk hozzád, és te felkínálod nekünk a lehetőséget arra, hogy megnyugtatsz bennünket, hogy nyugalmat találunk a mi lelkünknek. Mennyei Atyánk, annyira ragaszkodunk a saját utunkhoz, a saját elképzelésünkhöz. És olyan nehéz szembefordulni a mi emberi természetünkkel. Azzal is, hogy nem mi kell, hogy megváltsuk a világot, és megoldjuk a saját problémánkat, hanem tőled kell elvenni ajándékként Jézus Krisztus természetét, Jézus Krisztus alázatát és Jézus Krisztus segítségét, hogy mi hallatlanra vesszük ezt, és sokszor mi is kimondjuk azt, hogy nem megyünk, bocsásd meg ezt nékünk. Kérünk, segíts bennünket átgondolni lehetőségeinket, és választani a jót. Segíts, hogy ne csupán a vallás formaságait vegyük magunkra, és ne csupán a törvény külső követelményeit tartsuk védőpajsként magunk elé, hanem arra kérünk, hogy egészen mos ki bennünket a mi bűneinkből. Segíts szembefordulni a indulatokkal, a haraggal, a gyűlölettel, az önsajnálattal, és mindazzal, ami terhel bennünket, ami még gyökérként ott mozgatja a mi cselekedeteinket, és ami nyugtalanságot okoz nekünk. Add, hogy mindezt le tudjuk tenni Jézusnál, és rá tudjuk tenni Jézusra, és elhiggyük azt, hogy Jézus ezért szenvedett, ezért halt meg, hogy tőlünk ezt elvehesse. Segíts, hogy végleg odaadhassuk neki, és ne vegyük vissza tőle akkor, amikor egy újabb élethelyzetben megint feltámad a mi emberi természetünk. Köszönjük szépen, hogy Jeremiás prófét által megfogalmaztad számunkra azt, hogy használhatjuk a mi akaratunkat. Köszönjük, hogy Jézus eljött, hogy meggyógyítsa a mi akaratunkat, hogy ne csupán alternatíva választási lehetőség legyen, hanem a mi beteg akaratunk, a mi szolga akaratunk az helyére kerüljön, és tudjuk választani jót, és akarjuk a jót, és az működjön is a mi életünkben. Köszönjük, hogy megszólítottál bennünket a te ígéd által. Jó Istenünk, itt áll előttünk ez a nagy feladat, fogalmunk sincs, emberileg nézve kilátástalannak tűnik, hogy hogyan tudjuk az evangéliumot felkínálni az embereknek, hogy ez hitelesen szólaljon meg, hogy valóban tudjanak különbséget tenni jó és rossz között, hogy az örök élet reménysége mindenkinek megszólaljon a szívében, lelkében és hiteles döntést hozhasson. Urunk, képesíts bennünket erre a nagy feladatra. Tudjuk, jó Istenünk, hogy ez csak akkor fog bekövetkezni, hogyha mi magunk is a helyünkre kerülünk, hogyha mi meghozzuk a jó választást és a jó döntést, ha megtanuljuk Jézustól a szelídséget és az alázatos szívet, és hogyha letesszük a mi terheinket őnála. Köszönjük, hogy ma még fenntartod ezt a lehetőséget. Segíts, hogy éljünk vele. Jézus nevében jöttünk eléd. Amen.